Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Veres Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, hozzászólásaikat, 0630 9666. Jöjjön először egy kis ízelítő abból, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig.
Egész életemben egy banknál bankoltam, és nekem így ez kényelmes.
Díjazza a bank a hűséget?
Én nem tudok róla. Szerintem nem.
Aki fiatalon letette a voksát egy számla mellett, előfordulhat, hogy még nyugdíjasként is azt használja. Pedig évi több 10 000 forintot is megspórolhat, aki figyel a folyószámlákra, árakra.
Egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
Tiszta a víz, amikor fürdik mindig?
Általában tiszta, persze. Mivel töltőürítő medencék, reggel feltöltik, délután meg leengedik.
Kívülállóként érdekes, hogy a gyógyvizet sem fertőtleníteni, sem forgatni nem lehet. De akkor vajon mitől lesz tiszta? Hol érdemes strandolni? A természetes vizekben, vagy inkább a strandmedencéjében? Melyik tisztább? Önök hol hűsölnek? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666.
A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
Önök mikor váltottak bankot? Figyelik a változásokat egyáltalán a bankszámlák piacán, illetve a folyószámlák piacán? Júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számlák díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatos moratórium. Egyidejűleg viszont egyre feljebb sófolják az összeget, amit kaphatunk tőlük új ügyfélként. De vajon hogyan válasszunk folyószámlát, és mikor érdemes váltani? Erről is beszélgetünk mindjárt. Úgy tűnik ugyanis, hogy a magyar emberek vagy hűségesek, vagy egyszerűen lusták, de néha még a plusz pénzért sem váltanak bankot. Legalábbis ez derül ki Tarnóczy László összeállításából.
A családi bankszámlát használ, vagy vállalkozóit is?
Családit csak.
Mi alapján választott bankot?
A kollégámnak van egy ismerőse, aki foglalkozik ilyen pénzügyi tanácsadással, és ők ajánlották most nekem, hogy van most ilyen dömpingje a bankoknak, hogy tényleg számlanyításnál X összeget jóvá írnak, úgyhogy gondoltam, hogy akkor váltok én is.
Ugyanúgy, ahogy a telefonos kommunikációban nem a hűséget díjazzák?
Ezek szerint nem, de egyébként én KNTH-s voltam. Nyilván azért, mert édesanyám is az. Most RT-számlát nyitottam, azért, mert édesapámnak meg például az van. Tehát én egyszerűen ez alapján döntöttem.
Hány éves korában nyitottak önnek először számlát, vagy ön hány éves korában nyitott először?
Hát amikor elkerültem Pécsre egyetemre, az olyan 5 évvel ezelőtt, tehát 20 éves koromban nyitottam ezt a diákoknak való számlát.
Szokta követni egyébként, hogy mik a számlára rakódó számlavezetési díjak, tranzakciódíjak, akár egyéb költségek?
Nem szoktam figyelni, hogy őszinte legyek.
Július 1-től ön tervezi, hogy bankot vált?
Nem tervezek. Egész életemben egy banknál bankoltam, és nekem így ez kényelmes.
Díjazza a bank a hűséget?
Én nem tudok róla. Szerintem nem.
Akkor nem lenne értelme mégiscsak váltani?
Lehet lenne, de nekem szubjektív szempontból így kényelmesebb egy banknál maradni.
Nem éri meg a hivatali macera, vagy a sorban állás, vagy ki tudja, lehet online is?
Hát online is, de én inkább maradok egy banknál. Nekem úgy kényelmesebb.
Arányosnak tartja azt, amit a bankok levesznek a számlájáról, miközben az önpénzét használják?
Valamilyen mértékben igen, mert ugye ők kezelik a pénzmozgásokat. Szerintem úgy jogos, hogy ugye leveszik egy bizonyos mértékig.
Ön tervezi, hogy július 1-től bankot vált?
Nem tervezem, én kezdetektől fogva az OTP-nél vagyok, úgyhogy maradok is az OTP-nél, mert elégedett vagyok a szolgáltatással.
Nagyon sok bank előáll olyan kínálattal, hogy számlanyításkor már egy összeget elhelyez az új belépőnek a számláján. Ez sem elég vonzó?
Meg fogom nézni, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a bankok, és lehet, hogy mérlegelni fogok, de egyelőre a fennálló szolgáltatással elégedett vagyok. Köszönöm.
Bankot váltani nem terveztem egyelőre.
És ha kap egy jó ajánlatot?
Hát, meggondolom.
Szokta figyelni egyébként, hogy milyen költségei vannak a számlavezetésnek és a ezzel kapcsolatos költségek?
Hát, hogy mondjam, már előfordult, hogy megnéztem a jelenlegi bankomat is, hogy mit ajánlanak. Jelentős változásokat nem tapasztaltam, éppen ezért nem is váltottam, de mostanában megmondom őszintén, hogy nem foglalkoztam ezzel. De ha lesz valami újabb lehetőség.
Ön szokta mérlegelni a
költségeket? Időnként ránézek én is, de nem éri meg néhány ezer forintté váltani.
És hogyha ez a néhány ezer forint, néhány tízezer?
Nyilván az meg gondolatban. Ami nem lehet. Jó, hát ha látom, akkor majd tanulmányozom az ajánlatot.
Mi az a negatív dolog, ami miatt ön bankot váltana, és mi az a pozitív ajánlat, amiért bankot váltana?
Azért váltanék bankot, hogyha a költségek, amik a bankszámlához, illetve a kártyához tartoznak, azok emelkednének. A pozitív dolog pedig az, hogy hát ezek nem lennének eltörlik. Mindenféle számlacsomag mellé lehet szerintem ilyet választani.
Nagyon sok bank kínálja azt, hogy számlanyításkor már egy összeget elhelyez a számláján. Mekkora az az összeg, amiért már gondolkodás nélkül belevágnak?
Gondolkodás nélkül? 1 millió.
Ennyit nem fognak adni.
Ezért vagyok annál a banknál, aminél még vagyok. Volt már arra példa, hogy az egyik bank pénzt utalt a számlámra, de amikor ezt a pénzt meg is kaptam, a számlámra jóváírták, addigra majdnem 2 nap szabadságom ráment, illetve szabadidőm, mikor ezt el tudtam intézni.
Tehát pusztán a pénz nem szempont.
Az nem, az nem.
Pusztán a pénz nem szempont, de azért 1 millióért hajlandóak vagyunk bankot váltani. Úgy tűnik legalábbis Tarnóczy László által megszólított bankot használók tapasztalataiból. De írják meg nekünk önök is, hogy önök például maradnak-e a bankjuknál, mikor váltottak utoljára. Ha nem váltanak, akkor miért nem? És tudják-e, hogy mennyit fizetnek a bankolásért? 0630 9666 az SMS számunk. Hogy mit érdemes figyelembe vennünk, arról is beszélgetünk a stúdióban Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért érdemes most különösen elgondolkodnunk azon, hogy valóban olyan banknál vagyunk-e, ahol a legjobb helyen van a pénzünk, vagy ahol a legjobban járunk? Milyen változásokat érdemes szem előtt tartani?
Most van az a pillanat, illetve néhány nap múlva lesz az, amikor hosszú idő után, másfél év után újra díjat emelhetnek a bankok, illetve díjat emelnek, hiszen önkéntes díjstoppot vállaltak, bár ezt nyilván az önkéntesség azért egy kormány által kért díjstopp volt. Tehát hosszú idő óta nem emeltek, és most fogják majd tapasztalni azt a bankszámla tulajdonosok, hogy különböző mértékben, de jellemzően az infláció ...nak a mértékével megemelik a szolgáltatásaikat. Ez a bankszámla díjra és minden egyéb bankszámlához kapcsolódó költségre
igaz. SMS, utalás, stb.?
Eltérő módon emelnek általában a bankok még a saját szolgáltatásaikon belül is, de általában azt lehet mondani, hogy a tavalyi több mint 4%-os átlagos inflációt azt most beépítik az árakba.
Ez mennyi lehet körülbelül?
Tehát ez, hogyha egy bankszámla költséget nézek, ez egy viszonylag apró költség. Tehát szinte észre se veszi az ember, hiszen ha havi költséget néz, akkor jellemző az, hogy néhány ezer forintot költ arra az ember, hogy bankol. Ez persze nagyon eltérő lehet, hiszen lehet akár egy nullás számlacsomagba is valaki, és lehet egy drágább számlacsomagba is, de éves szinten ennek a költsége minden együtt akár 10.000 forintos nagyságrend is lehet. Attól függ, hogy hogyan bankol az ember, és éppen ez a lényeg, hogy nem csak azt kell nézni, hogy most éppen mennyivel emelkednek a díjaink, hiszen ez ránézésre valóban, ahogy itt a riportban is elhangzott, ez egy apró költség, nem okvetlenül
hát,
érinti meg az embert,
lehet,
hogy most
jelentős.
Akkor 100-200-500 forintos spórolok, ezért nem szokott az ember váltani. Itt inkább az a fontos, hogy időről időre nézzen rá az ember arra, hogy milyen bankszámla csomagban van, mert változnak az ő bankolási szokásai is, egészen másképpen bankolunk most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. A bankoknak is megváltoznak
többet,
a csomagjaik.
Többet utalunk, vagy hogy többet fizetünk kártyával, erre gondol, vagy más
például
szolgáltatásokat is igénybe veszünk?
Az, hogy digitálisan, tehát online bankolunk, ez most már teljesen természetes.
Hát a bankok az is, erre is terelnek bennünket.
Így van, tehát épp az a lényeg, hogy könnyen bent lehet ragadni egy régi számlacsomagba, ami akkor, amikor éppen ezt megkötöttük, ezt a szerződést, jó volt, de azóta a bankunknak is már különböző csomagjai vannak, és el tudunk menni akár bankon belül is egy olyan számlacsomagba, ami nekünk, a mi szokásainknak sokkal jobb.
Figyelmeztetnek most a bankok arra, hogy hogyan emelkedik a bankolás összege? Tehát valahol mondjuk, ha belépek az online bankfiókomba, a netbankba, akkor ott ki lesz írva, hogy ennyivel emeltük a költségeket? Vagy hogy fog nekem ez feltűnni? Majd akkor, amikor jön a számlakivonatot, megnézem?
Úgy nem fog ez feltűnni, hogy amikor mondjuk belépünk a mobilbankunkba, akkor ott van egy ilyen villogó üzenet, hogy ennyivel emelkedik. Ott van persze az üzeneteink közül, a között, de hát te tegyük a kezünket a szívünkre, ki szokta a mobilbankjában a X olvasatlan üzenetet megnézni.
Pedig kéne.
Pedig kéne, és amit különösen érdemes megnézni, mert az igazán plasztikus, hogy évente egyszer évelején kapunk egy olyan üzenetet, ez is ott van a leveleink között egyébként, amiben összesíti a bank, hogy egy év alatt összesen mennyit költöttünk a bankolásra, hiszen itt nem csak a számlavezetési díjról van szó, hanem sok-sok más egyéb költségről, és van több olyan költség is, amit már gyakorlatilag teljesen fölöslegesen fizetünk.
De mi lehet ez? Tehát, hogy mi
ilyen például nekem a kedvenc ilyen költségem, ez az SMS üzenet.
Ha SMS-eket említett, akkor én is hagy említsek néhány SMS-t, jó, amelyet a hallgatók küldtek. 0639666 a mi SMS számunk, és hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe az emberek a bankolásnál, nagyon érdekes. Írja egy hallgató, hogy az egyik bankban nehéz parkolni, és lépcsőn kell felmenni, oda tehát nem megyek. Tehát a bankfiókba nem szívesen megy ott be a hallgató. Ez is már ritkább, hogy ott kell ügyeket intéznünk konkrétan a bankfiókban. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy nekem nem érdemes váltani, több szolgáltatásukat is igénybe veszem, nem lenne célszerű a teljes csomagot költöztetni más bankhoz.
Így van, ez is így van, tehát, hogy amikor megnézi az ember, hogy ő jó csomagban van-e, akkor az egyik az, hogy a saját bankján belül van-e jobb csomag, ami már jobban igazodik az
tehát ahhoz akkor be kell mennem a fiókba, és nem meg kell kérnem, hogy nézzük át, hogy én milyen szolgáltatásokat veszek igénybe.
Ezt is meg lehet nyilvánvalóan.
Mire lenne érdemes váltani?
Tehát egy biztos, azt ne várjuk, hogy a bank, az, ő maga szól nekünk, hogy lenne itt egy jó számlacsomag, amivel még fele annyit kellene fizetni.
Pedig de ha új ügyfélként érkezem, akkor lehet, hogy még jutalmat is kapok.
Ez így van, az új ügyfelek azok akár több 10 000 vagy 100 000 forintos jóváíráshoz tudnak jutni a bankváltással, de itt sem csak ezt az összeget kell nézni. Tehát mindig együtt kell azt megnézni, hogy összességében jobban vagy rosszabbul járunk, és ahogy itt a hallgatónak az SMS-e is látszik, sokszor már több szolgáltatást igénybe veszünk egy banknál. Tehát például elképzelhető az, hogy annál a banknál van egy hitelünk, amiért mi valójában vállaltunk olyan dolgokat, amit hogyha váltunk, akkor a bank azt mondja, hogy jó, hát akkor azt
akkor
már nem kapod.
Akkor büntet bennünket?
Hát, hogy vagy elveszti. Inkább azt mondom, hogy elveszthetek kedvezményt.
Tehát, hogy mondjuk nem olyan kedvező kamatozással.
Így van. Tehát az biztos, hogy a bankváltás előtt, ha ezt tervezzük, akkor érdemes a bankunkkal beszélni. Egyrészt kiderülhet, hogy vannak-e olyan kedvezmények, amire már nem is emlékszünk, vagy eleve már nem emlékszünk arra, hogy a hitelnél miért is kaptunk mi ott mondjuk 0,5%-os kamatkedvezményt. A másik az, hogyha már egy bank azt látja, hogy nekem van egy váltási szándékom, akkor bizony lehet, hogy ő maga felajánlja, hogy de nem akarok én átmenni egy másik csomagba.
Akkor érdemes mégiscsak ezt felvetni, ott a bankfiókban az alkalmazottnak.
Igen, önként nem fogunk levelet kapni a bankunktól, hogy lenne itt egy sokkal olcsóbb bankszámlacsomag.
Ugye sokan félnek ettől az adminisztrációs tehertől, hogy most mivel jár vajon megszüntetni egy bankszámlát?
Ugye, ez az, amit valóban sokakat aztán torítani, úristen, most átviszem, akkor mindent át kell iratni, bonyolult.
Marad-e ott valami, igen, vagy
ez már, hál' Isten, van az egyszerűsített bankváltás, tehát ennek egy jelentős részét ennek az adminisztrációnak már a bankok megoldják egymás között. Tehát a maga a váltás nem olyan óriási teher, attól függ egyébként, hogy milyen a dolgok vannak a bankszámlára rákötve, de ettől önmagában már nem kell annyira tartani, hogy akkor én több hetet fogok ezzel, hogy minden átutalás, minden átmenjen. Tehát az átutalások jelentős részét átpakolják a bankok, de a különböző kapott kedvezményeknek a átnézése, ez nagyon fontos. Tehát ne ugorjunk be úgy a bankváltásba, hogy nem tudjuk, hogy a meglévő bankunknál vesztünk-e valamit.
Jó lenne, hogyha azért a bankok is igyekeznének megnyerni bennünket, hogy náluk vezessük a folyószámlánkat. Azt írja egy hallgató, hogy a bankok az új ügyfeleknek ugye több tízezres esetenként 100 000 kedvezményt is adnak, mi régi ügyfeleket pedig lehúznak, nyugdíjasként pedig nehezen váltunk. Szóval mit tanácsol a nyugdíjasoknak? Mert azt is írja egy hallgató, hogy többször nekifutottam a bankszámla keresésnek, de feladtam, mert átláthatatlan. Tehát gondolom az online felületen keresztül.
Igen, ez valóban egy probléma, hogy jó, meg akarom nézni, hogy mire válthatok. Most már vannak olyan összehasonlító oldalak, ahol azért, ha megadom azokat a paramétereket, amelyekkel én bankolok, tehát például, hogy mennyi készpénzt veszek föl, mennyi digitális utalást csinálok, akkor összehasonlítják ezeket a számlacsomagokat, tehát erre online már van mód, hogy banktól függetlenül meg tudjam nézni, hogy körülbelül mik ezek a csomagok. Valóban, aki az online térben nincs otthon, annak ez valóban nehézséget okoz. Tehát csak offline, tehát csak bankokba tájékozódva azért ez nem könnyű, hogy tényleges és alapos információt szerezzen valaki, de aki kicsit is használja az internetet, az ezekkel az összehasonlító kalkulátorokkal már az egy jó képet kap arról, hogy ő most valóban egy nagyon rossz bankszámlacsomagban van, van-e ennél sokkal olcsóbb, vagy alapvetően jól jár.
Még mindig érkeznek a tapasztalatok. Van, amikor fontos szempont, hogy az adott bank hozzáállása milyen az ügyfélhez. Az én esetem vásárlási hitelem volt a legismertebb banknál, csoportos beszedést állítottam be. Annak ellenére hónapról hónapra küldték a papíralapú csekket. A végén pedig fenyegető hangnemben közölték, hogy tartozásom van a postai levelek miatt. Néhány száz forint nem ez volt fontos, hanem a tisztességtelen eljárás. Hát ezt a bankot messziről elkerülöm. Aztán egy konkrét problémát ír nekünk Gabriella, nem tudom, hogy ön tud-e erre válaszolni. Azt mondja, hogy az hogy lehet, hogy egy adott banknál évek óta törlesztés 18.962 forint per hó volt, annyit vontak le, és két év óta 368.962 forint tartózásról értesítenek. Hát ha csak fejben összeadom, 24-szer 20.000 forint, az 480.000 törlesztés volna. Havi kamat törlés 10.000 forint már most, vagy törlesztés, havi kamat törlesztés 10.000 forint már most. Mi lehet a bankoló problémája? Nem tudom, hogy önnek ez így világos-e, vagy ilyenkor be kell menni a bankfiókhoz tisztázni a helyzetet?
Ezt ebből az SMS-ből nem lehet megfejteni. Az biztos, hogyha ilyen értesítést kap, akkor a legjobb, ha azonnal bemegy a bankba és ezt tisztázza, tehát ne várjon vele, hogy elteljenek hónapok, mert akkor a bank úgy tekinti, hogy ezt tudomásul veszi. Tehát ha ilyen problémája van, akkor késedelem nélkül menjen be a bankba és tisztázza, hogy mi is ez.
Van, aki egy jobb tapasztalatot ír, azt mondja, hogy levélben értesített a bank, hogy érdemes váltanom egy másik csomagra, a bankfiókban viszont azt mondták, hogy nem éri meg, mert macerás volna váltanom.
Hát ez, tehát vannak, valóban kapunk megint csak üzeneteket ki miért, ugye online vagy offline erről is, tehát az nem teljesen igaz, hogy egyáltalán nem tájékoztatnak a bankok a váltási lehetőségekről, de nyilvánvaló ebben azért ne támaszkodjunk csak a bankunkra. az viszont biztos, hogyha a bank érzi azt, hogy nekem egy bankváltási szándékom van, tehát hogy azt érzi, hogy hoppá, lehet, hogy ezt az ügyfelet elvesztem, akkor azért lehet, hogy hamar kapunk egy jobb ajánlatot, mint amiben éppen vagyunk.
Szeretném, hogyha beszélnénk majd azért a különböző kormánydöntések kapcsán kialakult új helyzetekről is, csak még egy hallgatói kérdés, miért nincs az átutalási díjaknak plafonja, kérdezi egy hallgató.
Hát különböző díjrendszerek vannak, például hogy a tranzakciós illeték, ami most valójában a legjobban megdobja ezeket a költségeket, hiszen ezt átterhelik a számla tulajdonosokra a bankok. Ennek van plafonja, de banktól függ az, és számlacsomagtól függ egyébként az, hogy pontosan milyen díjat állapít meg. Törvényi kötelezettsége nincs arra, hogy ez plafonos legyen ez a díj, tehát amit a bank számol föl, díj, és ami nem a tranzakciós illeték, azt valójában beépíti ezekbe a díjakba. Ott a tranzakciós illetéknél van plafon, de a bank az a számlacsomaghoz valóban tud olyan rendszert, amiben nincs plafonja a átutalásnak.
Nézzük, hogy milyen újdonságok érvényesek most a következő időszaktól. Mi a helyzet a devizahitelekkel kapcsolatban? Lehetett hallani arról, hogy felfüggesztettek bizonyos eseteket?
Ez most egy új helyzet a devizahiteleknél, hiszen itt a peres ügyeket és a végrehajtásokat, azokat felfüggesztették. De azt, hogy majd mi lesz ezeknek a sorsa, azt még nem lehet tudni. Valójában ezzel most időt nyert magának a kormány, hiszen azt mondta, hogy azért függesztik fel, mert áttekintik ezeknek a hiteleknek a jogi szabályozását, de hogy az áttekintés után milyen döntés születik, ezt még nem lehet tudni. Az viszont szinte biztosra vehető, hogy valamilyen új döntés, új szabályozás lesz, amire azért lehet szükség, hiszen a Európai Unió bírósága hozott magyar ügyben egy olyan ítéletet, ami jelentősen befolyásolja a most folyó pereket. Eddig ezt úgy tekintette az előző kormány, hogy itt a kormánynak, illetve a törvényhozásnak nincs dolga, nem kell a jogi szabályozást módosítani, hanem az egyéni perekben a bíróságoknak kell alkalmazni ezt a döntést, de elképzelhető, hogy egy olyan szabályozás lesz, ami generálisan minden ilyen hitelt, illetve pert érint majd.
Két fontos kérdés van még, és nagyon-nagyon kevés időnk maradt, de ugye ami a fizetéshez kapcsolódik, tehát ami sokakat érint, és ami miatt többet kell fizetnünk, mi a helyzet a kamatstopp feloldásával?
Meg fog szűnni a kamatstopp, a jelzáló hitelek kamatstoppja a szeptember végén. Lesznek olyan adósok, akikre majd egy új szabályt fognak alkalmazni azoknál, akiknél a tehernövekedés, a törlesztő részletemelkedés túl magas lenne, de általában ennek a több mint 200 ezer hitelnek az adósa azzal számolhat, hogy október után majd a kamatfordulónál növekedni fog a törlesztő részlete.
És mi a helyzet azokkal, akik ugye babaváró hitelt vettek föl, és 5 év után sem született gyermekük sajnos?
Most nekik lejárt volna az a moratórium, amit az előző kormány adott. Ezt is meghosszabbították még egy időre, tehát nekik október végéig van idejük arra, hogy teljesítsék ezt a gyermekvállalást. Utána itt is új szabályozás jön, és lehet, hogy valamivel kedvezőbb és méltányosabb lesz az a pénz, amit abban az esetben kell fizetni, hogyha valakinek mégsem született meg a gyermeke.
Hát én azt tanultam, hogy tényleg nagyon körültekintőnek kell lenni, és ebben a kérdésben nem szabad lustának lenni, utána kell járni, hogy mi mennyibe kerül nekünk a pénzforgalomnak.
Ez így van.
Nagyon szépen köszönöm. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu oldal pénzügyi szakértője volt a vendégünk. Hamarosan hűsölünk, strandolunk, de most egy perccel fél tíz után rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnökhöz címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. Baleset történt egy dél-lengyelországi működő kőszénbányában 650 méter mélyen. Egy ember meghalt, 8 vájár megmenekült. Tavaly a lengyelországi bányákban összesen 6 halálos áldozatot regisztráltak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Délután 27-32, este 17-25 fok várható. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet. A híradást Gál Andrea készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Mit gondolnak a strandok vagy a természetes vizek tisztábbak? Önök például hol hűsölnek szívesebben? Állítólag a gyógyvizeket nem fertőtlenítik, de akkor vajon hogyan tartják tisztán? A teljesség igénye nélkül kérdezzük mindjárt a szakértőket, tavak, folyók, strandok is szóba kerülnek, de természetesen kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is. Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. A méltán híres zalakarosi fürdőben a gyógyvíz mellett a strand és családi élménymedencét is találunk. Kívülállóként valóban érdekes, hogy a gyógyvizet nem lehet fertőtleníteni, mert akkor elveszíteni a hatását. De vajon ettől még nyugodtan belemehetünk? Mennyire tiszta? Erről is beszélgetett a helyszínen Varga Tünde.
Gyakran jártál már fürdőbe?
Igen, gyakorlatilag hetente.
Nem gondol arra, hogy tiszta a víz, vagy hogy meleg víz, jobban terjednek benne a baktériumok?
Ilyenre nem gondolok. Az egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
Tiszta a víz, amikor fürdik, mindig?
Általában tiszta, persze. Mivel töltődítő medencék, reggel feltöltik, délután meg leengedik.
Tehát aki használ ilyen medencét, az tudja, hogy ez mivel jár.
Ha az ember gyógyvizes medencébe megy, akkor azt nem lehet vízforgatni. Én nekem ez egyértelmű.
A legtöbb gyógyvizes medencé pincére ki szokták írni, hogy hány éves kortól lehet bemenni, mennyien tartózkodhatnak be. Mit lát, betartják ezt az emberek?
Azt, hogy milyen korban bemehetnek, azt betartják. Azt, hogy hány ember mehet be, azt szerintem nem.
Hány termál vizes medencét üzemeltetnek itt a fürdőben? Víg Andor, az alakarosi fürdő vezérigazgatója.
Összesen több mint 30 medencék van, abból nagyságrendileg legalább 7, de inkább 8 a főszezon időszakban az medence szám, amit gyógyvizes töltettel látunk el, gyógyvízzel töltjük, a többi pedig sima termálvízzel és vízforgatós rendszerrel van ellátva.
Mi az a töltőürítő rendszer? Gondolom vannak szabályok, előírások, rendeletek, amiket szabályozzák.
Magyarországon szinte kuriózum az, hogy töltőürítő rendszer, ezt Európában nem sok helyen, sőt, talán mondhatom, talán sehol nem használják, mivel rengeteg termálvíz, gyógyvízkincs áll rendelkezésre Magyarország területén, ezért a töltőürítő rendszerrel üzemeltetett medencék Magyarországon jellemzőek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes nap az így üzemelő medencék rendelet alapján természetesen feltöltésre kerülnek, és minden egyes nap végén, illetve működési időszak befejeztével ürítésre kerülnek, medencék kimosásra, fertőtlenítésre kerülnek, illetve utána pedig újra feltöltik a medencéket. Napközben pedig a pótvíz mennyiségének a hozzáadásával kerül sor a medencék vízének a fertőtlenítésére.
Mert ugye a gyógyvizet, termálvizet nem lehet fertőtleníteni úgy, mint egy sima fürdővizet.
Csak Zalakarosra fókuszálva, ez a víz, ez 13.000 mg per liter ásványanyag tartalommal bír. Annak idején, amikor a gyógyvíz minősítést megkapta ez a víz, akkor a medencékben mért paraméterek és adatok alapján került sor a gyógyvíz minősítés megállapítására. Ha és amennyiben egyéb fertőtlenítő szereket használnánk, az befolyásolná a paraméterek számosságát, és ezáltal egészségügyi hatását.
Ez a fajta rendszer, amit működik, ez biztosítja a higiéniát ezeknél a medencéknél, ezekben a vizekben is.
Természetesen jogszabályi előírás az, hogy milyen mennyiségű pótvízzel kell ezeket a medencéket biztosítani. Most van folyamatban egy a rendelet módosításának a következményeképpen, hogy ezt megtartsuk. Ugyanis most ez a rendelet arról szól, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy ezeket a medencéket hogyan lehetne fertőtleníteni. 1965 óta üzemel a fürdő, azóta semmiféle fertőzés nem történt. De mondhatom ezt országos szinten, nincsenek olyan adatok sem a népegészségügynél, semmilyen hatóságnál, ami azt bizonyítaná, hogy olyan mértékű fertőzéseket kaptak volna a vendégek a fürdőkben, ami egészségkárosodást okozott volna, pedig több 10 millió ember fürdött már ilyen medencékben.
Azt szabályozza rendeled, vagy az fontos egészségügyi szempontból, hogy egyszerre hány ember lehet benne egy adott nagyságú medencében?
Nem, a rendelet minden ilyet meghatároz és szabályoz, kezdve azzal, hogy milyen feltételekkel lehet ezeket a medencéket igénybe venni. Kezdjük azzal, hogy 14 éves kor alatt ezeknek a medencéknek a szolgáltatásait orvos szakmai szempontból nem ajánlatos igénybe venni. Nagyon fontos az előzuhany használata, hiszen ezért lettek kialakítva a medencék mellett azok a zuhanyzó helyiségek és a zuhanyok. A kollégák, akik ott vannak a medencek partjain, fel is hívják ezekre a figyelmet, illetve tájékoztató táblákon is felhívásra kerül ezen funkciók betartása.
Mi a tapasztalat azért most már a felelős medence használat, ha fogalmazhatok így, talán jó ez a kifejezés, annak a kultúrája már kialakult?
Én azt gondolom, hogy ebben még van hova fejlődni a társadalomnak, hiszen amíg azt látjuk, hogy bejusson a medencébe a vendég, át kellene mennie egy lábmosón, amiben fertőtlenített tőszerrel dúsított víz van, és azt előszeretettel kerülik ki, vagy a medence oldaláról próbál bemászni, addig nem beszélhetünk teljes mértékben kialakult fürdőkultúráról. Mi nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy ezt diszkrét módon és a figyelmet felhívva óvatosan tájékoztassuk a vendégeket ezeknek a szabályoknak a betartására. Hangsúlyozom, hogy elsősorban a vendégek érdekében.
Önök készülnek valahol strandolni a hétvégén? Írják meg nekünk, hogy hova mennek, és utána szoktak-e nézni annak, hogy például mennyire lehet tiszta, milyen jó minőségű a víz ott, ahol fürödni fognak. 0630 9666. Ha van kellemetlen tapasztalatok, írják meg nekünk azt is. Stúdiónk vendége dr. Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénia szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Balogh Zoltán, a Leányfalusi Termálfürdő igazgatója, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
Ezért csak köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Elég meleg van itt már a stúdióban. Elárulhatjuk, hogy mi már elkezdtük elemezni azt, hogy vajon hol melyik vízbe, természetes vízbe vagy strandon, a medencébe érdemes bemenni, de szeretném, hogyha a hallgatóknak is adnánk praktikus tanácsokat, hogyha valaki most tényleg gondolkodik azon, hogy de jó volna a hétvégén valahol fürödni, akkor hogy kezdje meg ennek a tervezését, hogyha fontos számára, hogy milyen tiszta a víz. Van-e olyan felület, ahol például utána nézhetünk annak, hogy vajon jó-e a vízminőség, Márta?
A természetes fürdőkről van ilyen nyilvántartás. A országosan gyűjti a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az eredményeket a természetes fürdővízvizsgálatokról. Ilyen minden strandon legalább négyszer történik egy évben, először még mielőtt elindulna a szezon, ilyenkor korai júniusban, és utána havonta egyszer.
Te ez azt jelenti, hogy Duna, Tisza, Balaton,
Velencei tó, kis csobbanó tavacskák, mindegyikről van információ. Itt kétféle minősítést szoktunk mi közzétenni, és ezt tényleg érdemes megnézni a honlapunkon. Az egyik, azt úgy hívjuk mi, hogy szezonminősítés, vagy egy hosszabb távú minősítés, ahol nem is csak ezt az idényt, hanem az előző hármat is figyelembe veszük. Ugye élővizekről beszélünk, ott napról napra is nagyon jelentősen változhat, főleg egy folyón a vízminősége, és ezért egy hosszabb adatsor alapján megbízhatóbb képet kapunk. De ott van a legutóbbi vizsgálat időpontja és annak az eredménye is, tehát ott bátran lehet tájékozódni.
Itt van előttem nyitva a fürdővízminőségi térkép. Hogyha valami sötétkékkel van jelölve, akkor az a bíztató jel. Az azt jelenti, hogy minden rendben van.
A sötétkék és a világos kék is, tehát a kiváló és a jó minőségi strandok is bátran látogathatók. Egyedül a pirosaknál lehet probléma, a piros jelzi a kifogásolt strandokat, azonban azt tudni kell, hogy itt sem folyamatosan rossz a vízminőség. Tehát pontosan amiatt, mert egy hosszabb idősort nézünk, azt is vizsgáljuk, hogy mennyire ingadozó a vízminőség, hiszen az, hogy milyen gyakran fordulnak elő szennyezési események egy fürdőhelyen, az nekünk jelzést ad arra, hogy az mennyire biztonságos. Tehát ott csak azt mondjuk ezzel, hogy az piros, hogy ott gyakrabban fordul elő szennyezés, és emiatt már esetleg nem biztonságos. Mert ugye, hogy azon a napon, amikor én megyek fürödni, pontosan milyen a víz, az borzasztóan nehéz megmondani.
Az igazság, hogy itt a kék foltokat összesen tudom számolni, legyen szó akár tóról, akár folyóról, és összesen négy piros helyszínt látok, tehát oda akkor gyerekekkel például gondolom nem érdemes elmenni. Persze mindenkinek jó lesne egyébként valahol a gyönyörű azurkék tengerben fürdőzni, akár hétvégén, ezt mi itthon nem tehetjük meg. De elmondhatjuk-e európai összehasonlításban, hogy azért nem állunk olyan rosszul, hogyha a nagy folyókat, a nagy tavakat nézzük. Egyáltalán vizsgálják-e ezt európai szinten? Én úgy tudom, hogy létezik egy vízminőségi jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől. Látjuk-e, hogy Magyarország milyen helyet foglal el ebben?
A teljes Európai Unióban ugyanaz a szabályozás vonatkozik valamennyi természetes fürdőhelyre. Ugyanolyan vizsgálati gyakoriság és hasonló követelmények. Ennek megfelelően az értékelést is ugyanúgy végezzük, összehasonlíthatóak ezek az eredmények. Azt látjuk, hogy azért a legelején az európai listának, ami a kiváló minőségű strandok arányát mutatja, ott általában valóban tengerekkel rendelkező országok állnak, Ciprus, Görögország, Málta, Horvátország,
hát illetve... Könnyű annak, aki egy csomó szigete van ilyen adottság.
Egyetlen édesvízüként, vagy tenger nélkül országként Ausztria szokott ott az élmezőnyben lenni.
Hegyi folyókkal, hegyi tavakkal.
Mondjuk a 18 fokos tónak nem nehéz jó minőségűnek lenni.
Néhány hétre használják tényleg csak a látogatók. Mi a helyzet itthon?
De itthon is a kijelölt fürdőhelyeknél, ahol lehet minősíteni az eredményeket, ott 95%-ban jó vagy kiváló minőségű, tehát semmiképpen nem tántorítanánk el senkit attól, hogy hazai fürdőhelyeket keressen föl, még akkor is, hogy valóban a tengernek megvan a maga varázsa.
Mire a Duna ide ér hozzánk, ugye azért sok minden belekerül, de mégis fürdünk a Dunában is. Hol a legjobb a Duna vízminősége? Igaz az, hogy feljebb még?
Alapvetően a folyókon, igen, ez lejönti a legnagyobb problémát, hogy messzebbről érkezik a szennyezés. A Balatonnál nagyjából az kerül bele, ami ott konkrétan a helyben belemosódik, de a folyóvizeken ez sokkal távolabbra is érkezhet a szennyezés. Ugyancsak, ahogy egy közös szabályozás alapján az egész Európai Unióban épülnek ki a szennyvíztisztító telepek, így azért egy nagyon nagy ugrást tettünk előre a Duna víz minőségében.
Az elmúlt
2000 hazai példa, 2009-ben nyílt meg a budapesti nagy szennyvíztisztító, központi szennyvíztisztító telep, addig ugye Budának a víze az gyakorlatilag szennyvíze az változatlan formában folyt bele a Dunába, akkor nem véletlen, hogy Budapest alatt nem nagyon lehet egy strandot kijelölni, de most nagyon nagyot léptünk előre, látjuk, hogy a Dunakanyarban egyre több helyen lehet már fürödni, kijelölt strandok
frissen,
vannak,
igen.
És most már Budapesten is több helyen van kijelölt fürdőhely, és ezeknek tényleg folyamatosan ellenőrzik a vízminőségét.
Mit ellenőriznek ilyenkor, és milyen gyakran?
Ezeken a budapesti strandokon például az előírt havi egynél gyakrabban is vesznek mintát, pont azért, mert a folyóvíz és gyorsan változik. A laboratóriumi vizsgálatoknál úgynevezett szennyvízjelző indikátor baktériumokat, tehát kétféle olyan baktériumot vizsgálnak, amik szennyvízből jönnek. Tehát ez alapján arról tudunk meggyőződni, hogy van-e olyan mértékű szennyvíz eredetű szennyezettség, ami miatt ne lenne biztonságos a fürdőzés. De ugye nem ez az egyetlen kockázat, emiatt amikor a mintákat veszik, akkor egy helyszíni szemlét is tart a laboratórium, ahol megnézik, hogy látható szennyeződés van-e, illetve a tavaknál, ugye ez folyóknál nem annyira merül föl, de a tavaknál létezik a vízvirágzásnak a jelensége, ami egy a köznyelven úgy hívjuk a kék alga, de ez egy baktérium, valójában egy cianobaktérium. Ha ezek nagyon nagy mennyiségben elszaporodnak, az rögtön látszik. Ilyenkor zöld, olyan fura zöld színe lesz a víznek, esetleg habos lesz, vagy látszanak ilyen úszó alga tömegek. Ilyenkor ezt is speciálisan vizsgálni
kell. És ez amikor így melegszik az idő, vagy nyár végére, ez már erősebb, gondolom, ez a jelenség.
Ez elsősorban igen, a száraz, napos, nagyon meleg időszakokban fordulhat elő. Különösen azoknál a tavaknál, ahol sok szerves anyag, sok tápanyag kerül bele a vízbe.
0639666 az SMS számunk, és egy hallgató kérdezi, hogy hát hol vannak Budapesten még strandok, ő a római strandot ismeri. Ugye felfelé vannak egyébként például Nagymaros, Zebegény felé, stb. És lefelé, délfelé?
A Kopaszigátnál van egy látogatható strand, és most két helyen tavaly kísérleti jelleggel nyílt meg strand még Budapesten, ezeknek még vizsgálják, hogy biztosan, biztonságosan alkalmas a fürdőzésre.
Mindjárt beszélünk a tavakról is még, illetve hogyha van, ugye hát itt van hévíz is, azért van gyógyvízünk is egyébként, ami különösen nagy kincs, de azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk, hogy itt csendben üljön közben mellettünk Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, aki viszont a strandok vizére lát rá, van Budapesten is számtalan strand, illetve a Dunakanyarban is van számtalan strand. Hogyha elindulok gyerekekkel, akkor mi mindent kell végig gondolnom, és milyen adatokat érdemes megnéznem, hogy vajon tényleg be lehet-e menni ott a vízbe a strandon. Önök például mit vizsgálnak?
Valóban ugye mi az épített fürdőket képviseljük, mint fürdőszövetség, és ugye előbb elhangzott, hogy a természetes vizekről van ez a térkép, épített fürdők esetében nincs, hiszen ott alapelvárás a tökéletes vízminőség. Új kormányrendelet jött ki egyébként 2023 év végén, és ennek az előírásainak már idén márciustól minden medencének meg kell felelni. Korábban különböző határértékek voltak gyógyvizes medence esetében, illetve forgatott medence esetében, az a bejátszóból részben
igen,
ki is derült,
erről
beszéltek kollégák. Viszont ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok helyen, főleg a strandrész szezonálisan üzemel, egy ilyen nyitás előtt egy komoly technológiai folyamaton megy át az adott medence, takarítják, alapvetően ezébként ezeket a medencéket víz alatt teleltetik át, azt a vizet leengedik, takarítják teljes mértékben, burkolati hiányosságokat pótolnak, friss vízzel töltik föl, ebből mintát vesznek, és csak negatív, mint a birtokában, illetve a helyi NNGK-s kollégák ellenőrzését követően nyithatók meg ezek a medencék, szezonálisan működő medencék, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy minden fürdőben az adott üzemeltető naponta többször ellenőrzi a vízminőséget, a benne levő vegyszertartalmat is, ami ugye a fertőtlenítésért felel, illetve vannak kötelező...
Nap elején, nap végén is
többször
ellenőrzik.
Naponta, tehát napközben is. Mi például tartjuk a korábbi ütemet, ami Covid jelent, hogy 3 óránként, mert ezzel lehet, én azt gondolom, csúcsidőben, egy-egy olyan időben, amit elvileg a mostani hétvégére is várunk már kánikuli időszakot, nagy terhelés esetén a vízminőséget biztosítani, hiszen itt technológiáról nem nagyon akarok beszélni, de pótvízpótlás, vegyszermennyiség, egyebek nagyon tudják befolyásolni a vízminőséget, de ezen ezen túlmenően nekünk kötelező külsős labor vizsgálatunk is van, ami nem csak kémiai, hanem mikrobiológiai szempontból is vizsgálja a vizet, illetve van hatósági vizsgálat is, ami pedig előre nem tervezett, tehát gyakorlatilag betoppan a hatóság kollégája és úgy vizsgálja a vizeket. Tehát én azt gondolom, és nem gondolom, hanem merem állítani, hogy a legnagyobb biztonságban a fürdés szempontjából még mindig az épített fürdőkben vannak a vendégek, de természetesen tudjuk, hogy egy szabad víz más élményt nyújt.
Említettem önnek, hogy nekem van kellemetlen tapasztalatom, például amikor még kisebb volt a gyermekem, hogy pont egy ilyen melegvizes fürdőben nagyon komoly fertőzést kapott el, és rögtön leteremtett engem, hogy hát ez a szülői felelőtlenség, mert gyereket nem szabad ezekbe a medencékbe beengedni. Ugye különbség van termálvíz, illetve gyógyvíz között, és van, ahol az bizonyos fürdőmedence vagy úszómedence is ebben van feltöltve. Engem meglepett, amit a felvezető összeállításban hallottunk, hogy ezeket nem fertőtlenítik, nem forgatják a vizét ezeknek a medencéknek.
Hát még jelenleg, ugye amit mondtam előbb, hogy új jogszabály lépett életbe, ennek az előírása szerint idén december 31-ig kell megkérni a gyógyvizes medencék forgatás aluli felmentését, hogyha megkapja az adott fürdőüzemeltető, akkor ugyanebben a technológiai rendszerben tudja tovább üzemeltetni, de hogyha nem, akkor 29, március 19-ig kell átépíteni a fürdőt szűrőforgatott rendszerben, mármint a gyógyvizes medencét, és feltöltleníteni. Tenni. Ahogy elhangzott a bejátszó műsorban, azért ez nem olyan egyszerű, nem a klasszikus hipó vagy klorgáz alapú fertőtlenítőszereket, hanem speciális szereket kell használni, hiszen egy gyógyvíznek nem csak a magas ásványanyag tartalma, hanem a magas szerves anyag tartalma is egyrészt befolyásolja a hatását, másrészt pedig reakcióba lép a belekerülő fertőtlen szerekkel, tehát speciális anyagokkal tudjuk csak biztonságosan fertőtleníteni ezeket a medencéket.
Az az igazság, hogy írja egy hallgató, közben kellemetlen tapasztalatot, hogy például nőgyógyászati problémákat okozhat egy bizonyos fürdő, és ön ugye a leányfalusi termálfürdő igazgatója is. Például önöknél a termálmedencében hogyan tudják garantálni a víztisztaságot, és oda be lehet engedni egy gyereket. Tehát mondjuk nagymama elmegy az unokával, azt mondja, hogy addig te is itt nem tudom mellettem legyél. Biztonságos vagy nem biztonságos? Mindkettőjük számára.
Hát a korábbi jogszabály sem engedte meg, de a mostani, amiről utaltam a 2023 évvégén megjelent még plastikusabban, megint, hogy 14 év alatti gyermek csak orvosi rendelvényre, tehát gyógyászati céllal megy gyógymedencébe, gyógyvizes medencébe. Ennek kettő oka van, bízom benne, hogy Márti is megerősít vagy reflektál erre. Egyrészt a hőmérséklete, magas ásványanyag tartalma, gyógyhatása nem feltétlenül van az ő keringésű rendszerükkel jó hatása. Másrészt, ha egy gyermek így nyugodtan elül egy medencébe, az már régen rossz, ugye?
De tudja, hogy vannak olyan gyermekmedencék, amelyek hát termálvízzel vannak feltöltve, legalábbis melegebb a víze, akár a kis pancsolónak is, én is tapasztaltam, vagy hogy a kifejezetten a gyerekmedence ilyennel van feltöltve.
A különbség az, hogy a termálvíz, ezek jellemzően, tehát gyógyvíz az csak olyan víz lehet, ami egy ásványvíz gyakorlatilag, tehát egy speciális gyógyvízkútból jön, minősítve van mind, mind arra, hogy szennyezéstől mentes, mind pedig arra, hogy tényleges gyógyhatása van, tehát ezeket orvosi vizsgálatokkal igazolják ezeknek a gyógykutatnak a gyógyhatását. Tehát önmagában az, hogy meleg egy víz, attól még nem minősül gyógyvíznek, és hogyha nem minősül gyógyvíznek, akkor pedig kötelező forgatni és fertőtleníteni.
Tehát a gyerekmedencét akkor azt forgatják, ellenőrzik rendszeresen, és oda bemehetnek a gyerekek.
Arra fordítják a legnagyobb figyelmet a fürdőüzemeltetők, tehát ezek a 20 centis mélység babamedencéket nagyon gondosan ellenőrzik, és nagyon figyelnek arra. Sokszor látok olyat, hogy a szülő is ugye bemegy a gyerekkel, és akkor befekszik a 20 centis vízbe. Ezben nagyon szigorúan figyelnek az üzemeltetők, akkor azonnal szólnak, hogy persze lehet a kis gyereket kísérni, de ez nem arra való, hogy felnőttek lubickoljanak benne, hiszen a legkisebbek, a legérzékenyebbek a fertőzésekre, ő rájuk kell nagyon vigyáznunk.
Egy hallgató rossz tapasztalatot ír, azt mondja, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy nem minden nap, ha megy az ember, észreveszi, nem minden nap engedik le a gyógyvizes medencét. Apró, hát foszlányok vannak már reggel is ott a víz felszínén.
Na, ezt akkor szerintem érdemes tisztázni, ez nem szennyező anyagot jelent, és nem bőrdarabokat, már én is olvastam ilyet, emiatt egyértelműen a jogszabály előírja a medence mérettől függően, hogy milyen gyakorisággal kell. Viszonylag kis űrtartalmak egyébként a gyógyvizes medencék, tehát ezt általában minden este leengedik, takarítják, feltöltlentik, és friss vízzel töltik föl. Ez a benne levő ásványi anyag tartalom, illetve szerves nyersanyag kiválásából is lehet. Tehát nagyon sok olyan gyógyvizes medencét látunk, ahol megjelennek ilyen kiválások, de ez nem szennyeződést jelent, hanem a víznek a természetes összetevője.
Aztán kérdezi egy hallgató, bocsánat, mindjárt engedem, hogy hozzászóljon még Márta, mert látom, hogy szeretne valamit megígézni, de hogy például baba úszó tanfolyamokat is tartanak, oda biztos be lehet-e engedni ilyenkor a strandon is a babákat?
A babaúszásra speciális feltételek vonatkoznak, ott olyan körülményeket kell teremteni, egyrészt nem úszhat olyankor senki a medence másik végében sem. Tehát amikor a babák vannak benne, akkor csak a babák lehetnek benne egy szülővel. A fertőtlenítőszer tartalomra is vonatkoznak előírások, a vízkezelésre is speciális előírások vonatkoznak. Tehát ez az új szabályozás, ez pontosan azt is célozta, hogy a különböző felhasználási módokat, a különböző érzékenységű fürdőzők által használt medencéket meg tudjuk különböztetni kezelés szempontjából.
Nagyon kevés időnk maradt, 2 perc megpróbálom beosztani, hogy tudjunk egy kérdéssel kapcsolatban beszélni, hogy hát azért mi magunk is tehetünk azért, hogy az a medence tiszta maradjon még estére is, mert írja egy hallgató, hogy különböző betegségeket kapott el például egy medencében. Mire hívnál fel a figyelmet?
Nagyon köszönöm. Egyrészt jogszabályban, másrészt házirendekben is benne van, hogy beteg lázas állapotban, illetve bármiféle külső sérülés esetén nem látogathatók a medencék, illetve nagyon fontos, és ezt nem nagyon tartják be a vendégek, az előzuhany. Tehát ezzel tudjuk leginkább biztosítani a medence tisztaságát, hogyha nem izzadt, akár napolajos vagy bármilyen szennyeződéssel borított testtel megyünk be, hanem frissen lezuhanyozva.
A fürdővízben, a medencében az van, amit mi beleviszünk. Tehát erre gondoljunk, hogy amikor...
Különböző fertőzésekkel, tehát akár
a fertőzést is mi visszük bele, meg ha büdös és nem szeretjük az úszodaszagot, azt is mi vittük bele. Tehát azokat az anyagokat, amiből ezek a büdös anyagok keletkeznek, azt is mi vittük bele. Tehát ez az előzuhany a legfontosabb.
A zuhanyzás érvényes ugyanúgy például a természetes tavakra is, most, amikor hirtelen megszaporodnak a vendégek a Balaton partján például?
Én azt gondolom, jó gyakorlat a természetes vizeknél is, hogy előtte is zuhanyozzunk, hiszen akkor mi sem viszünk a vízbe szennyezést, viszont nagyon fontos, hogy utána is lezuhanyozzunk, mert azzal meg magunkat védjük esetlegesen jelenlévő szennyeződésektől, vagy fertőzésekhoz.
Van olyan tó, ahol nem érdemes már most sem fürödni, ugye itt a Velencei tóról például sok mindent lehet olvasni.
A Velencei tónál az a baj, hogy a víz szintje nagyon alacsony, az eddigi eredmények azok többségében kedvezőek, ahol nem, ott úgyis tájékoztatást tesz ki a hatóság, egyrészt a honlapunkon is lehet erről tájékozódni, de az üzemeltető is azonnal kiteszi a jelzést, hogy ha nem lehet fürödni, tehát olyankor ezt érdemes betartani. Látjuk szabad strandoknál, hogy bemennek olyankor is, amikor ki van téve a figyelmeztetés.
Nézzék meg az NNJK honlapján a fürdővíz minőségi térképet, és természetesen csak ott fürödjenek, ahol szabad, gyerekkel pedig lehetőség szerint ne menjenek a gyógymedencébe, mert nagyon rosszat tesz a gyermeknek. Ezeket a tanácsokat is elmondták nekünk itt a stúdióban dr. Varga Márta, az NNJK vízhigiéniás szakértője, illetve Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
Köszönjük szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis meggyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. Műzli szelet, multivitaminos üdítők vagy koffeinmentes kávé. Hamarosan tipikus táplálkozási tévhitekkel foglalkozunk. Előtte azonban most krónika következik. A mikrofonnál Pozsár Róbert és Szlotta Judit.
Krónika.
A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánok, főbb híreink először röviden.
Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek futózáporok, zivatarok.
Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad, közölték amerikai tisztségviselők. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén szerepel Ukrajna csatlakozása és támogatása, valamint Kína és az Unió közötti gazdasági kapcsolat. Emellett tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Ez a találkozó lesz az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnök képviseli Magyarországot. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
Ami vitát jelenthet az ukrán napirendi pontban, hogy Zelenszkij elnök, aki várhatóan személyesen itt lesz, kérni fogja azt, hogy az első tárgyalási fejezet után valamennyit nyissák meg. Ennek a tagállamok egy része mögötte áll, de egyelőre nincs meg az a szükséges támogatás, ami az egyhangúsághoz kell, és különösen az Ukrajnához közel található országok ellenzik ezt. Ennél sokkal izgalmasabbnak ígérkezik azonban ma a vacsora alatt tárgyalt úgynevezett versenyképességi napirendi pont, ami tulajdonképpen az EU és Kína közötti gazdasági kapcsolatokról szól majd, és mint tudjuk, ezek a kapcsolatok többsebből véreznek jelenleg. Az Európai Unió elfogadhatatlannak tartja Kína kereskedelmi többletét az Unióval szemben, ami elérte már a napi 1 milliárd eurót, borzasztó nagy összeg, és elfogadhatatlannak tartja Kína egyre mélyülő kapcsolatait is Oroszországgal. A vacsora alatt arról fognak tárgyalni, hogy milyen válaszokat adjanak ezekre a kínai lépésekre, de még ennél is nagyobb vitát hozhat majd a 7 éves költségvetés tárgyalása, ez holnap lesz csak, és az egész napot rá fogják szánni, nem véletlenül, hiszen ezek mindig a legnagyobb viták, hogy ki mennyit fizessen be, és ki mennyit kapjon a közösből. Nehezíti a helyzetet, hogy új struktúrája lesz a költségvetésnek, szóval mindenképpen heves vitákra számíthatunk ebben az ügyben.
Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek, az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be.
Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
Továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háborút lezáró béke megállapodással kapcsolatban. Erről beszélt a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője. A békét szorgalmazó előzetes dokumentum szerint helyreállhat a forgalom a Hormuzi szoroson.
A megállapodás hatására az üzemanyagok ára a héten várhatóan 10-15 forinttal a hatósági ára alá csökken Magyarországon. Emiatt a kormány úgy döntött, hogy kivezeti az árkorlátozást. Hortai Olivér hangsúlyozta, szerinte az ilyen típusú intézkedéseket csak akkor érdemes megszüntetni, ha már nincs veszélyhelyzet.
Azt gondolom, hogy a védett üzemanyagárak elsődleges szerepe az nem is csak az ár szintek alacsonyan tartásában volt, hanem abban, hogy az iráni háború okozta hirtelen felmerülő nehézségek ellen, és az azok által potenciálisan kiváltott pánikreakciók, pánikvásárlások ellen védelmet nyújtsanak.
Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, így a képviselők már ezen a héten kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak.
A Migráció Kutatóintézet vezető kutatója szerint az illegális migráció jelentősen hozzájárul az uniós lakhatási problémákhoz.
Becslések szerint összesen 2,5-3 millió ingatlan hiányzik a közösség tagországaiból, mondta Szajfó Omár, aki szerint a lakhatási válság a 2008-as gazdasági világválságig vezethető vissza, amelyet tovább rontott az illegális migráció. A probléma elsősorban a nagyvárosokban jelentkezik. Az ott élő ők fele panaszkodik arra, hogy megemelkedtek az otthonához kapcsolódó költségek az Európai Unióban. A lakhatásért folyó versenynek pedig a migránsok is részesei.
A migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak szemforgásokat, hiszen a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. Amikor elismert menedékkérővé válik valaki, onnantól kezdve magának kell megoldani a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsóbb bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy az ott esetben a diákok egy nagyvárosban.
A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
Tanács Zoltán a Zalazón járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudás központjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk. Oda automatikus kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát nem azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az M6-os autópályán Budapest felé, Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as Székesfehérvár délcsomóponttól az 58-as kilométerig a három sávból lezárták a belső és a középső sávot. A kialakult torlódás 1-2 kilométeres.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 9. kerületében, az Ecseri úton, a Gyáli úti felüljáró közelében, illetve baleset történt a 11. kerületben, a Hunyadi János úton is, befelé a Kondorosi út előtt. Baleset miatt nem járható a külső sáv, a Krisztina körúton, a Szent Gellért rakpart előtt, tehát a Döbrentei térnél, illetve balesetokhoz lassulást az M3-as kivezető szakaszán is, a Rákospalotai körvasútsor után. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, máshogy többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 10-kor, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Pozsár Róbert. Most folytatódik a délelőtt Horváth Ágnessel. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor Trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazzzongorista. Páncélbazárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11-kor szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, táplálkozási tanácsokkal folytatjuk műsorunkat. Mit gondolnak, tényleg egészségesebb a növényi tej, mint az állati? Érdemes a napot műzlivel kezdeni? És valóban vitaminokkal telített a multivitaminos gyümölcslé? Rendszeresen olvashatunk újabb és újabb étkezési trendekről, divatos fogyókúrákról, de vajon honnan tudhatjuk, hogy valójában mi az, ami egészséges, és milyen tipikus tévhitek élnek az emberekben a táplálkozással kapcsolatban? Erről kérdezzük mindjárt a szakértőt itt a stúdióban is. Előtte azonban jöjjön a sercegés, egy pompás fogás hangban, sült csirkemell, pirított békennel, ananászkarikákkal. Stiller Tamás séf receptje következik.
Itt előttem már sorakozik a parassonka, ezt először le fogjuk pirítani, majd a visszamaradt zsiradékon a csirkemelleket szépen szeletbe feldarabolva fogjuk majd ezzel átfutatni, rátesszük az ananászkarikákat, cheddársajtot fogunk használni, és vágunk mellé újhagyma karikákat, és utána az egészet fogjuk, és betesszük a sütőbe, amíg ráolvad a sajt. Nagyon szeretjük az öntött vas serpenyőket, már gyakorlatilag nem is nagyon használunk mást, teszünk bele egy kis zsiradékot, és utána jöhetnek a sonkaszeletek, ezeket most szétválasztjuk. Na, akkor süssük meg a sonkákat. A csirkét feldaraboltuk, és a visszamaradt zsiradékot kiegészítve szépen megsütjük a csirkéket. Van egy kis saját fűszerkeverékem, hogy nagyszemű só van benne, illetve zöld borsó, valamint köri, piros paprika, egy pici oregano, és akkor ezzel fűszerezzük meg most a húst. Jó, a csirkét körbesütöttük, és akkor teszünk ide a csirkékre parasztsonkát, erre mondjuk kettőt, jöhetnek a ananászkarikák, sütő már be van kapcsolva, előmelegítettük 200 fokon légkeverésre, és most jöhet a sajt, ezt ráveszeljük, jó, és az emlegetett hagyma darabokat pedig ugye közé szórjuk. És mehet a sütőbe. 210 fok légkeverés. Amíg a sajt rá nem olvad, addig hadd süljön. És készültünk gyönyörűen. Ráolvadt a sajt, minden még egy kicsit tovább pirult. És hát, ugye mondtuk, hogy az áfonyát azt hagyjuk ki, de egyébként ehhez el tudok képzelni egy olyan páros rizst, amiben darabolt aszalt vörös áfonyát keverünk. Azzal szerintem nagyon jó fog esni mindenkinek. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Jó étvágyat kívánunk mindenkinek! Ebédre biztosan jól eshet egy ilyen sült csirkemell, pirított békannal, ananásszal, sok sajttal. De vajon mi az, ami tényleg egészséges ebből, és mit érdemes ennünk például este? Erről is beszélgetünk a következő percekben Senker Horváth Kingával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központ vezető dietetikusával, sportdietetikussal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kicsit hosszú a titulus.
A titulus, igen, de hát érte ahhoz is, hogy például mozgás mellett mit érdemes fogyasztani, és tudunk ehhez is tanácsokat adni a hallgatóknak. Arra biztatom önöket, hogy önök is írják meg a kérdéseiket, tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666, és ha már itt a sportot szóba hoztuk, akkor szerintem kezdjük rögtön a nagyon divatos fehérjeporokkal például. Amit ugye sokan azt mondják, hogy hát ha mindig ezt iszom, vagy akár eszem hozzá, akkor biztosan fogyni fogok tőle, tehát nagyon sokan fogyasztják különböző ízesítéssel is. Valóban olyan egészségesek ezek a porok?
A fehérje készítményekkel kapcsolatban mindenféleképpen el kell mondani, hogy nem mindenkinek szükséges. Meg kell nézni, hogy szabadidős sportolóról van szó, hobbi sportolóról, vagy pedig élsportolóról. Sokan úgy gondolják, hogy az élsport az elképzelhetetlen étrendkiegészítők nélkül, és különböző felmérések ezt alá is támasztják, hogy a sportolóknak hát ilyen 95%-a is használja nyilván itt különböző...
De mert hogy nem tudok annyit enni, hogy mi
az az teljesítményfokozás, ami a legfontosabb, hogy mi az, amivel még tudjuk az ő teljesítményüket segíteni, de mindig el kell mondani, hogy ezért is van benne a nevükben, hogy étrend kiegészítő. Tehát, hogyha maga az étrend egésze nem jól összeállított, akkor az étrend kiegészítők sem olyan hatékonysággal fognak tudni segíteni az élsportolóknak. Nagyon sokan az étrend kiegészítőkhöz a szépség, az egészség, tehát a sportolók a teljesítményfokozást kötik, és ezt mindig elmondjuk, van egy ilyen elv, ez a food first, tehát az élelmiszer az első, de nem mindig. Tehát meg kell nézni, hogy milyen az étrend, milyen táplálkozási szokások vannak, mik a célok, mert például egy emelte fehérje bevitelt, ami ugye szükséges sportoláshoz, hogyha valaki szeretne mondjuk izmot építeni, akkor szokott ez előfordulni.
Hogy komolyabb teljesítményt.
Igen, az is, hogy sportági követelményeknél is ez megjelenhet, nyilván sportág specifikusan, de hogy akkor, ha nem tudjuk az emelt fehérje bevitelt fokozni, akkor ugye fehérje készítmény használunk, de hogyha egy dietetikussal, sportdietetikussal dolgozik valaki, akkor meg tudjuk mutatni, hogy egy emelt fehérjebevitelt is élelmiszerekből nagyon szépen össze tudunk állítani, és mondjuk, hogyha izomépítésről beszélünk, hiába a növelem meg a fehérjét, hogyha mellette mondjuk nincsen rezisztencia jellegű edzés, tehát ellenállásos edzés, akkor nem fogok tudni hatékonyan izmot építeni. Vagy fiataloknál.
Nézzük egy konkrét példát, jó? Most nem is a fiatalokkal, legyünk kicsit önzők, hogyha én például Pilates után mondjuk hát kicsit vacsorázom is, de azért iszom egy fehérjeport is. Vagy hogy idősebbek például, akik azt gondolják, hogy nekik pótolni kell sokféle ásványanyagot, vitamint, nekik jó-e a fehérje készítmény, nekünk kell lefogyasztani?
Nem feltétlenül. Ez a dietetikában egyéni, és attól függ. Meg kell néznünk, hogy amúgy fedezni tudjuk-e élelmiszerekkel, tehát hogyha készül az ember egy joghurtitallal, egy banános smoothie-val, turmixal, edzés utára, akkor az egy tökéletes választás tud lenni. Nyilván azt is meg kell nézni, hogy ezt el tudja előre készíteni.
De fehérjepor, az nem lesz benne a banán.
Nem, de nem kell, hogy benne legyen. Pont ez a lényeg, hogy edzés után, ugye a megfelelő regeneráció elősegítése miatt, vagy hogyha olyan edzés volt, hogy lemerültek, kimerültek a glikogénraktárak, akkor már szénhidrátot is pótolnunk kell, és akkor a fehérje és a szénhidrát együttesen fogja a legjobb megoldást nyújtani. Tehát, hogy tudjuk pótolni nem csak fehérje készítményekkel. Például a kakaó, a sporttáplálkozás első ajánlások szerint az egyik legjobb regenerációs ital. Tehát ezzel azt szerettem volna mondani, hogy be tudjuk építeni edzés utára a fehérjét, hogyha valaki ráadásul nem is éhes, nem tudja úgy összeállítani, nem tud készülni, nincs hűtő, nem tudja mondjuk az előre elkészített turmixot betenni a hűtőbe, lehet fehérje készítményt is alkalmazni, csak nem kell mindenkinek, tehát meg tudjuk oldani máshogy is. És egy fehérje készítmény az egy ultrafeldolgozott élelmiszer.
Ha már említette egyébként a szénhidrátokat, és szerintem ez egy olyan terület, amiről mindenképpen érdemes beszélni, mert mindig tanakodunk rajta, hogy vajon most mi legyen ebben. Tehát, hogy teljesen mellőzni kell a szénhidrátokat, vagy vannak azért különböző gabonákból összeállított kenyerek, vagy péksütemények, amelyeket érdemes, vagy ajánlott fogyasztani, vagy igaz-e az, amit sokan gondolnak manapság, hogy például az egészségesebb verzió, hogyha gluténmentes termékeket fogyasztok.
Kihívás ezekről is röviden válaszolni. Igen, a mai korban a rossz fiúk, a szénhidrátok, 90-es években a zsírok voltak, most megfordult, a szénhidrátok a rosszak. Azt mindenféleképpen elmondanám, hogy a cukrok rosszak, tehát hogy a cukor nem egyenlő a szénhidráttal. Minden cukor szénhidrát, de nem minden szénhidrát cukor. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a szénhidrát szegény vagy csökkentett étrend az mindenkinek segítség és jó lehet. Ha megnézzük, a rostok is szénhidrátok, és a mikrobiom is egy nagyon divatos téma. Manapság.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk valamilyen sokféle gabonából vagy barna kenyér az igen, a gumicukor nem?
Itt dietetikában nincsen egy egészséges és egészségtelen. Nincs fekete-fehér, színes. Azért is, hogy edd meg a szivárvány színét, ez több mindenre lefordítható. Beleférhet még a gumicukor is, főleg ha sportolókkal kezdtük. A sportolóknál például, hogyha hosszú állóképességi edzés van, akkor van, hogy még gumicukor is benn van az edzés alatti részben. Tehát ez az időzítés is fontos, de hogy döntően, ha most általános tanácsokat kell megfogalmazni, ami mindig különben nagyon nehéz, azt mondhatjuk, hogy kellenek a komplex szénhidrátok, kellenek a rostok, nagyon rossz szegényen táplálkoznak a magyarok, és ez az egészségünk szempontjából rizikótényező, tehát hogy a szénhidrátok nem rosszak, a szénhidrátok minőségét kell megnézni, hogy mikor fogyasztjuk a szénhidrátokat, mikkel fogyasztjuk a szénhidrátokat, és amit mondott, hogy a gabonafélék változatos fogyasztása, a zöldség, gyümölcsök változatos fogyasztása itt a nyári palettán, tehát hogy bűn nem kihasználni ezeket a szezonális gyümölcsöket, és igenis azt mondhatom, hogy az egészséges táplálkozás alapja az mindenféleképpen a megfelelő szénhidrátfogyasztás, fehérjefogyasztás és zsírbevitel, ezek makrotápanyagok hármasa.
Ugye, hát két bűvös betegségről sokat hallani manapság, a gluténérzékenységről, illetve a laktózérzékenységről. Ki az, akinek valóban gluténmentes termékeket kell fogyasztania, vagy az egészséges annak is, aki nem gluténérzékeny, és ki az, akinek tényleg nem szabad például hagyományos tehéntejet fogyasztania, vagy állati eredetű tejet fogyasztania, és inkább valamilyen növényi italt kell választani. Melyik hogyan egészséges? Most itt két témakört is kellene általánosan elmondani.
Nagyon jó. A gluténmentesség az mindenféleképpen a diagnosztizáltan gluténérzékenyek számára javasolt. Nagyon nagy divatja van a gluténmentességnek, és azért nehéz, annyi tévhit van, hogy ezekről mind hogy tudunk beszélni. Például a gluténnal kapcsolatban azért nagyon sokszor látszik az, hogy ha valaki glutént fogyaszt, akkor betegek leszünk a gluténtól, áteresztő BS-szindróma alakul ki, nagyon sok influencer is gluténmentesen táplálkozik, és akkor azt sugalljuk, hogy a gluténmentesen táplálkozunk, attól lefogyhatunk, attól szebb lesz a bőrünk, tehát ezek mind-mind olyan tévhitek, nagyon sok tévhitőt övezi a glutén, és ezek mind-mind azért lebonthatók, hogy a több idő van, még jobban ki lehet bontani ezt a témát, csak azért, hogyha a lényeget összefoglalom, a gluténmentesség, és nagyon fontos, hogy diagnosztizál gluténmentes vagy diagnosztizált gluténérzékenyeknek van élethosszig tartó gluténmentes táplálkozás. Hogyha más olyan probléma áll fenn, akkor mindig arra buzdítok mindenkit, hogy ne öndiagnózis legyen, hanem menjünk el szakorvoshoz, és a megfelelő vizsgálatok történjenek meg. Mert teljesen felesleges nagyon sokszor, hogyha nem áll fenn ilyen betegség, hogy akkor gluténmentesen táplálkozzunk. Például ez az NCGS, a nem cöliákiás gluténszenzitivitásnál is. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem a glutén okozza a problémát, hanem hogy nem megfelelő pékárukat fogyaszt az illető. Vagy ha megnézzük a mediterrán étrendet, ami a világ egyik legegészségesebb és legfinomabb étrendje is, ott is mennyi glutént fogyasztanak azzal a rengeteg pasztával, pizzával.
Én is mindig csodálattal nézem, hogy ilyen csinosak
mondom,
a római hölgyek.
Komplexen kell ezt nézni, és nem mindenkinek kell gluténmentesen táplálkozni, a pékárok minőségére szeretném felhívni a figyelmet. Az nagyon fontos.
Mi a helyzet a laktózérzékenységgel? Ugye sokan gyanítják például magukról, és szintén nagy divatja van ezeknek a különböző növényi tejeknek. Szerintem nagyon rossz íze van, de van, aki szereti.
Érdemes próbálgatni különben, mert többféle is van, mi dietetikailag mindig figyelünk arra, hogy ezek különben a növényi italok, tehát ezeket növényi italoknak hívjuk, erre európai bírósági határozat is van, hogy ezeket nem hívhatjuk tejnek, kivétel a kókusztej. És aki laktózérzékeny, itt is azt mondom, nagyon fontos az, hogy persze megfigyeljük a testünk működését, és nyilván érzünk különböző emésztési panaszokat, akkor valaki kivonja a gondolt élelmiszert az étrendjéből, de itt is érdemes a megfelelő vizsgálatokat elvégezni, és akkor utána, ha megvan a gyökérok, akkor a dietetikailag is hozzá tudjuk igazítani a táplálkozási tanácsokat.
Mi van ezekben a növényi tejekben? Ezek tényleg sokkal egészségesebbek egyébként?
Nem mondhatjuk azt, hogy ezek egészségesebbek. Nagyon sokféle verziója van a növényi ital csoportnak, tejhelyettesítőként is szoktuk hívni. Sőt, aki különben fogyaszt tejet, vagy még így bírja a tejet, nincsen averziója, nincsen panasza, ott is a folyadékbevitel színesítésére ki lehet próbálni a különböző növényi italokat. Aki tejfehérje allergiás, ő is akkor ezeket az italokat fogja fogyasztani. A laktózérzékenyeknek kicsit könnyebb helyzetük van, mint a tejfehérje allergiásoknak, mert ott például enzim használatával ők tudnak fogyasztani tejet és tejtermékeket, vagy hogyha valaki nem szeretne enzimeket fogyasztani, akkor is nagyobb választékuk van a tejtermékekből. Tehát a növényi italok jelen lehetnek allergiában, intoleranciában, egészségeseknél is.
Viszont
arra figyelni kell, hogy az összetételét mindig nézzük meg ezeknek az italoknak, címkeolvasás. Tehát, hogyha veszünk például egy mandulaitalt, és cukorral kezdődik, akkor az nem lesz annyira egy ideális verzió. Tehát akkor kezdődjön mandulával az összetevő lista, hogy az van benne akkor a legnagyobb mennyiségben. Akkor ugye van a szójaital, rizsital, zabital, de kölesből is lehet készíteni.
Tehát ha sok az adalék, akkor ezt sok azért az adalék tudjuk, hogy nem lesz.
Igen, házilag is lehet, különben vannak ilyen készülékek, amivel mi házilag is tudunk ilyen italokat készíteni. Meg kell nézni, milyen összetevő lista van, és próbáljuk színesíteni, és azért nem feltétlenül tudjuk egy per egy helyettesíteni a tejet ezekkel az italokkal.
Nagyon sok kérdés is érkezett, pedig szerettem volna még a cukormentes üdítőkről is beszélni, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy de jó, hát akkor nem fog ízlani a cukor, vegyük a cukormentes verziót, ezek tényleg sokkal egészségesebbek, vagy hogyha azt mondják, hogy multivitaminos például.
Fú, igen, itt a multivitaminokkal kapcsolatban nem elsődlegesen ilyen vitaminozott vizekkel szeretnénk biztosítani, hanem zöldségekből, gyümölcsökből, teljesen más lesz a felszívódás ezeknek a mikrotápanyagoknak, hogyha az élelmiszerek biológiai mátrixából kerül be, mint hogyha egy izoláltan beletesszük egy italba. És nagyon sokszor ezek a zéró üdítő italok, nincs benne cukor, viszont különböző édesítőszerek vannak bennük. És hogyha valaki nem valamilyen anyagcsere problémával él, akkor is, vagy fogyni szeretne, és ezeket részesíti előnyben, el szoktuk mondani, hogy ezért nem csak a hozzáadott cukorbevitelre érdemes figyelni, hanem arra is érdemes figyelni, hogy édesítőszerből is, hogy minél kevesebbet fogyasztunk. Nem arról van szó, hogy itt nem tudom, milyen betegségeket okoz egy-egy mesterséges édesítőszer, vagy más édesítőszerek, ez is egy ilyen bonyolultabb téma, viszont hogyha tanácsokat kell megfogalmazni, akkor elmondhatjuk, hogy ez a minél természetesebb élelmiszerek és italok fele menjünk, és ne feltétlenül ilyeneket választunk, ilyen mesterséges vagy édesítőszeres italokat. Igen, bíz.
Már túl vagyunk az időn, de két kérdésre szeretném, ha reagálna. Azt mondja egy hallgató, hogy daganatos beteg voltam, orvosom tiltja a cukrot.
Onkológiai betegségekben ez nagyon sokszor előfordul, hogy akkor cukormentesen táplálkozzon valaki, viszont itt azt is meg kell nézni, hogy milyen egészségi tápláltsági állapota van annak az adott betegnek, tehát természetesen próbáljuk azt, hogy minél természetesebb akár bioélelmiszerek legyenek, és persze fogja vissza a hozzáadott cukorbevitelt, és hosszabban majd még tudok válaszolni.
Igen, és egy hallgató kérdezi egyébként, hogy hát 10 000 lépés számon van, sokat mozgok, kalciumot, magnéziumot is szedek, és mégis rángatózik lábam, karom. Gondolom, hogy ilyen problémával azért dietetikushoz kell fordulni.
Érdemes, hogyha adott vagy esetben orvoshoz. Más probléma van, igen, először orvos, és utána a dietetikus is meg tudja nézni, hogy esetlegesen életanilag mi áll a háttérben, és akkor fog tudni segíteni a megfelelő tanáccsal.
Én nagyon szépen köszönöm a tanácsokat. Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központ vezető dietetikusa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm.
10:30 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Robbanások voltak a nigeri főváros repülőterénél. A helyi biztonsági erők lezárták a környéket. Szemtanúk beszámolói szerint elszórt lövöldözések is hallatszódtak. Egy biztonsági forrás közlése szerint úgy tűnik, a repülőtér támadás alatt áll. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával, erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazon tesztpályára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. Tombol a hőség Franciaországban és Olaszországban, és melegszik az idő idehaza is. Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégére érkezik a kánikula, akár 37 fok is lehet. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Önök is bosszankodnak a hétvégén a rokonokhoz, vagy a telekre sietve egy-egy terelésnél. Nehezen járható az 1-es, 3-as és 7-es autópálya is. Na de meddig? Honnan tudhatjuk? Miért érezzük sokszor úgy, hogy nyoma sincs az építkezésnek, az út járható lenne, mégsem szabad sok kilométeren keresztül ráhajtani? Van egyáltalán olyan rendelet, amely kötelezővé teszi a minél gyorsabb munkavégzést? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőt, hiszen a probléma sokakat érint, és sajnos nem múlik el nap úgy, hogy ne történjen baleset az autópályákon. Ma reggel például az M3-ason Mogyorod környékén. Itt a nyár, a nagy utazások időszaka, múlt pénteken például az M1-esen 7 ember halt meg. Tegnap egy motoros ütközött autónak, mert későn vette észre a sáv elhúzást. De hogyan közlekedjünk ilyen helyzetekben? Az M3-ason Pirisi Csenge kérdezett sofőröket.
Lassan, de folyamatosan újítják az utakat. Sokszor indokatlanul lassítják a forgalmat szerintem a korlátozásokkal, de nagyon sokszor nem figyelnek az emberek erre. Hát meg ugye a telefonozás. Mindenki elbambul, nézi a telefon, nem foglalkozik az úttal, hogy mi van előtte. Illetve én azt vettem észre személy szerint, hogy nagyon sokszor rosszul van kitáblázva, emberhiány van, hogy a lámpa az rettentő sokáig van, hogy piros, aztán van egy emberi forgalomirányítás, ami van, hogy keresztbe tesz neki, kiüti egy kettő egymást, nem egyszer szembe jönnek a forgalommal, meg ott hagyják a bójákat. Például volt egy balesetem pont most, hogy az úton, hát egy 2 köbméter sódert, csak ugye nem látszott az úton, mert ugyanilyen színe volt az útnak. Fél homályba este, a búja az meg ki volt rakva az útszélére.
Csak ennek kiment autóval?
Igen, hát repültem, ugrattam minden. Volt lélekjelenítem, úgyhogy én egy 40 méter után meg tudtam állni, még kivittem 3 búját, meg egy táblát.
És mit gondol, nem lehet ezt valahogy, nem tudom, ezeket a munkálatokat meggyorsítani?
Meg kellene kérdezni Ausztriát, meg Svájcot.
Mert hogy ott hogy működik, máshogy dolgoznak?
Hát ott nagyon gyorsan dolgoznak, igen. Tényleg 1-2-3 napon belül az, amit nálunk majdnem egy hónapig tart, azt ők megcsinálják. Éjjel-nappal dolgoznak, habár ritkán egyébként szoktam azt is észrevenni, és ez pozitív, hogy szombaton meg vasárnap is volt, hogy csinálták az utat.
És azt szoktál látni, hogy az autósok bosszankodnak emiatt?
Hát azt látom, hogy türelmetlenek, és emiatt mérgelődnek. Mert hogy nagyon sokszor van tényleg, hogy 8-10-12 percig fogják fel. Meg ugye a lámpa az meg, mit tegyem, egy másfél perces az áteresztő képessége. Illetve én például, ami hiányolok nagyon, az okos lámpa. Tehát, hogy már van minden, már van DAP, meg már okos megfigyelés, meg kamerák, de egy okos lámpát nem bírnak berakni, ami érzékeli, hogy mennyi autó van, körülbelül mekkora a sor, és akkor úgy engedni át.
Mennyi mennyire befolyásolja a napját az, hogy ilyen sok útfelújítás van?
Főleg inkább akkor, amikor ugye munkában megyek. Tehát én mondjuk most Miskolcon dolgozok, és így Miskolcról még onnan egy 20 kilométer, azért onnan egy jó fél, 40 perccel hamarabb el kell indulnom, hogy odaérjek. Tehát így hosszabb az idő, mert valamikor csak látom, hogy ki van táblázva, de egy héten keresztül semmi nem történik. Tehát igen, megesik, hogy nem tudom, hogy milyen időbeosztással vannak, de...
De lehetne ezt esetleg meggyorsítani.
Lehetne szerintem, igen, valahogy biztos.
Hát van vagy három szakasz Pest felé, ami ilyen 9-10 kilométeres tereléses útfelújítás van. Ott kell igen vigyázni egy kicsit, hogy időbe soroljon le az ember előtte. Fél óra, 45 perc plusszal kell számolni. Hát mindenkinek, aki arra felé megy.
De ott viszonylag sok baleset is előfordul, ugye?
Főleg a bevezetőknél. Hát ugye a sebességkorlátozást azt kell betartani, és akkor elkerülhetők a balesetek, a ráfutásos balesetekre kell odafigyelni.
Láttam olyan szakaszt is Pest előtt, ahol a gyorsítósáv kimarad, és egyből becsatlakoznak az autók autópályára.
Igen, vannak olyan felhajtósávok, hogy például felhajtunk egy szakaszra, és akkor sok tábla van a felhajtó előtt, és akkor ugye figyelni kell nagyon. Van, aki később veszi észre, és akkor ebből szoktak adódni a nagy balesetek. Naponta balesetek vannak. 50-60 km hosszú vannak útfelújítások. Meg itt is, ugye, az M3-oson is baleset volt, egy pénteki napon az egy szörnyű tragédiával végződő.
Én most láttam olyan szakaszt, pont most jöttem el egy munkagép mellett, hogy 3 óra, és már senki nem ül benne.
Hát ilyen is szoktam találkozni, igen. Ugye a nyári szünet is jön, ez még nagyobb forgalmat okoz, hát ez még nagyobb többletet fog jelenteni a utazóknak.
Önök is bosszankodnak, ugye szeretnénk jó minőségű utakon közlekedni, de aztán, hogyha jön az építkezés, a terelés, akkor persze bosszankodunk. Önök merre járnak? Hogyan közlekednek ezeken az útszakaszokon? Írják meg nekünk 0630 9666, az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Szimicskú László, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat én is!
Szóval nem tudom, hogy ön tudja, hogy hány helyen van az országban terelés vagy lezárás, de hány helyen van mondjuk veszélyes szakasz az autópályákon?
Nagyon érdekes volt a bejátszó, hogy így hallgattam, és gondolkodtam, hogy honnan indítsam azt, amit én szeretnék mondani. Akkor kezdjük az M3-asról, mert a bejátszó az pont onnan.
Az a legnehezebb szakasz egyébként az M3-as?
Nem feltétlenül az a legnehezebb, de jelen pillanatban 4 különböző terelésünk van az M3-ason.
Terelés vagy lezárás? Melyike?
Terelés. Ugye a terelés arról szól, hogy megváltozik a forgalmi rend. A legforgalmasabb szakaszokon nekünk a munkavégzés ellenére is biztosítanunk kell a 2x2 sávot. Ez azt jelenti, hogy az országhatár felé és a budapesti irányba is a 2 sávot a közlekedők számára biztosítanunk kell. Most 4 terelés van az M3-ason. Ezek a terelések, vagy ebből a 4 terelésből 3, ez a következő 5 napban meg is szűnik. Ez azt jelenti, hogy a vakáció ideje alatt a teljes M3-oson 2-nél több terelés nem lesz.
Mindig ez a cél, hogy a nyári szezonra a lehető legkevesebb munkavégzés legyen?
Ezt igyekszünk így szervezni, és ami a legfontosabb, és akkor legyen itt most egy közérdekű bejelentés, hogy az elmúlt 3 év gyakorlatához hasonlóan az M7-esen idén sem lesznek előre tervezett burkolatmegújítások az M0 és Balatonvilágos között. 4-5 nappal ezelőtt levonultak a kollégák, tehát teljesen
szabad.
Tehát
most már nincs. Igen, én amikor utoljára mentem egyébként nem olyan régen, akkor még voltak terelések.
5 napja levonultak a kollégák, úgyhogy az M7-esen teljesen szabad a pálya, és a vakáció ideje alatt ez így is marad. Előre tervezetten nem fogunk dolgozni az M7-esen, de ha már az M3-os került szóba, akkor annyit hadd mondjak el, hogy ugye az, hogy az autósok jó minőségű úton szeretnének közlekedni, ez egy jogos elvárás a részükről. Ahhoz, hogy biztonságos legyen a közlekedés, 2 dolog biztosan kell, jó minőségű út és olyan vezetők, akik megfelelően döntenek az adott közlekedési szituációban. Mi igyekszünk a jó minőségű utat biztosítani a számukra. Ugye nekünk a szerződésünk, az állammal kötött szerződésünk tartalmazott egy úgynevezett szintrehozást. Ez arról szólt, hogy a koncesszió első 3 évében gyakorlatilag az átvett pályának a 43%-án kellett nekünk beavatkozásokat végeznünk. Ez azt jelentette, hogy egészen konkrétan 13 millió négyzetméteren cseréltük a burkolatot több rétegben, de ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy olyan az útnak a szerkezete, mint a zserbó, különböző rétegei vannak, és nem csak egy egyszerű kopó réteg, felső réteg csere történt, hanem addig marták a kollégák a mélyebb rétegeket, amíg nem voltak épek. Nem
Nyilván ez mind idő. Én találtam például ilyen videót, leírást is, igen, hogy ahol megpróbálják elmagyarázni az utakat használóknak, hogy miből áll egy ilyen munkafolyamat. Tehát nem arról van szó, hogy önök nem szeretnék a lehető legjobban meggyorsítani.
Sőt, nem, hogy nem szeretnénk, hanem arra törekszünk, tehát mint ahogy most is mondtam, a 5 nappal korábban végeztünk az M7-esen, tehát igyekszünk mindenhol hamarabb végezni. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nekünk gyakorlatilag a pálya az irodánk, tehát nekünk az időjárás is egy befolyásoló tényező. Mindjárt elmondom, hogy hogyan működik az útfelújítás, amire ön kérdezett. Egy mondatot viszont még visszacsatolásként az M3-asra, csak hogy viszonyítás legyen. Az elmúlt évekhez hasonlatos vagy hasonló méretű felújítások már nem lesznek. Tavaly például csak az M3-ason 1,9 millió négyzetméteren újultak meg a burkolatok, idén már csak 300 ezer négyzetméteren, tehát egy hatod munka lesz már
igen,
az
én ezt próbálom kilométerben elképzelni, de, tudja, mert igen, hogy sokszörként mi erre gondolunk.
Mi azért négyzetméterben számolunk, mert rétegei vannak.
Az, én ezt értem, ez az önök dolga, ugye vezetőként igen. Mi meg azt nézzük, hogy hol lesz a szomorú fej az autópálya mellett, és mikor jön már végre a mosolygós, amikor vége van a terelésnek.
Igen, azokat is kiszoktuk tenni, de hogy értetővé váljon, mert hogy itt a bejátszóban sokan mondták azt, hogy nem látnak munkavégzést. Úgy kell elképzelni az utak felújítását, mint egy ilyen 7-8 fogásos menüt. Tehát a terelések kiépítése az 2 nap egy 10 kilométeres terelésnél, a bontása 2 nap itt. Nagyjából 1000-1200 darab táblát kell kihelyeznünk. Ebből 700-900-as sávos tábla, többi ez tájékoztató, kressztábla, sebességkorlátozásra figyelmeztető, illetve a megváltozott forgalmi rendre. Hoztam is egy ilyen terelési tervet.
Látom, és számolásokat is hozott, de hát...
Tehát, hogy így néz ki, nem tudom, hogy van-e kamera, vagy bárhol, de mutatom, hogy így néz ki egy ilyen terelési terv.
Hát a közösségi felületünkön lehet. Nyilván fontos a dolgozók biztonsága is, és én nem is gondolom, hogy szabadkozni kell feltétlen az útépítőknek.
Nem, hogy, én most szerettem volna elmesélni azt, hogy néz ki a menü. Tehát képítjük a terelést. Jön a marás. A marás után meg kell tisztítani a felületet, hogyha vizes, akkor hagyni kell megszáradni. Addig megyünk lefelé, ameddig nincs épréteg. Utána gyakorlatilag megtaláltuk az utolsó épréteget, kap egy emulziót. Annak a száradási ideje 12 óra, addig nem tudunk dolgozni. Ha vizes, akkor meg kell várni, hogy felszáradjon, hiszen hogyha vizes felületre telítenénk az aszfaltot, akkor fölpuposodna, mint a lepénykenyér. És az aszfaltnak a terítési hőmérséklete a 170 Celsius. Fog. Ahhoz, hogy az arra forgalmat lehessen ráengedni, vagy újabb réteget lehessen rátenni, hogyha például a kötőrétegről beszélünk, annak a hűlési ideje 12-24 óra, függően attól, hogy milyen az időjárás. Tehát elképzelhető az, hogy valaki halad a terelésben, azt látja, hogy már kész az aszfalt, és nem lát munkagépeket rajta, meg nem lát munkavégzést, ilyenkor is történik valami, hiszen hűl az aszfalt. Tehát, és akkor utána jön még az, hogy a burkolati jeleket rá kell tenni, és el kell bontani a terelést, tehát arra törekszünk, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk az utazókat a közlekedésben.
Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról is, hogy sofőrként hogyan érdemes közlekednünk ezeken a szakaszokon, mert ugye sok balesetet azért mégiscsak a sofőrök figyelmetlensége okoz. Egyébként egy hallgató, említettük az M7-est is, éppen most írja nekünk, hogy azt írja egyébként az Útinform, hogy az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as kilométernél Székesfehérvár déli csomópontjánál 3 sávból lezártak néhányat, a belső és a középső sávot, és itt is torlódás van most jelenleg is.
Erre hadd reagáljak. Tehát igen. Mi azt jelentettük be, hogy előre tervezetten burkolat megújítás nem lesz. Üzemeltetési feladatokat, illetve olyan feladatokat, amelyek a közlekedés biztonságot szavatolják, és nem várhatnak, azokat viszont végeznünk kell.
Van olyan, hogy határidőt szabnak, hogy meddig kell egyébként befejezni például egy adott szakasznak?
Hogyne, nekünk előre le kell adnunk a Magyar Állam és a Közlekedési Tárca felé a nagy karbantartási programot, amelyet a kormányzat jóvá hagy. Pontosan lehet tudni előre, egy évre előre, hogy mely autópályákon, mely szakaszokon fogunk dolgozni, milyen időtartamban.
Mindjárt beszélünk a közlekedési szabályokról is, de nézzük meg, hogy mi a helyzet a környező országokban, hogyha autópályát, útjavítást végeznek. Ternovácz István, Hajákszabó Mária és Pataki Leel Zsolt tudósítása következik.
A Szerbia útjai közvállalata felelős az ország több mint 45 ezer kilométernyi közúthálózatának, így az autópályáknak a tervezéséért, építéséért, karbantartásáért és az útdíjak beszedéséért. Szerbiában az autópályákon és általában a közutakon végzett útjavítások, lezárások és forgalomkorlátozások rendjét szigorú jogi keret szabályozza. A szabályozás két fő kérdéskörre tagolódik, a technikai megvalósításra és az időbeli korlátokra. A lényeg, hogy az autópályákon a korlátozások nem történhetnek ad-hoc módon. A jogszabályok konkrét napra vagy órára lebontott maximális időtartamot nem határoznak meg, mivel egy hídrekonstrukció vagy egy teljes aszfaltozás objektíven is hónapokig eltarthat. Ugyanakkor a törvény nagyon határozott elveket és kötelezettségeket fektet le a korlátozások minimalizálására. A törvény értelmében a közúti karbantartási munkákat úgy kell megszervezni és elvégezni, hogy azok főszabály szerint ne vezessenek a forgalom teljes leállításához. A jogszabályok szerint az ideiglenes forgalmi rend kizárólag a munka tényleges időtartamára korlátozódhat. Ha a munkálatok véget értek vagy szünetelnek, és ha azt a biztonság megengedi, a kivitelező köteles az ideiglenes jelzéseket és korlátozásokat haladéktalanul eltávolítani. Ha kint felejtenek egy indokolatlan sebességkorlátozást vagy sávlezárást ott, ahol éppen nem dolgoznak, az útellenőrök büntetés szabhatnak ki az útkezelőre vagy a kivitelezőre. Ennek ellenére van rá példa, időnként megtörténik, hogy napokig lezárva tartanak egy útsávot úgy, hogy közben nem zajlik javítás. De az ilyen esetek döntő többségében ennek nem a munkások hanyagsága az oka, hanem nagyon is valós technológiai, biztonsági vagy bürokratikus okok állnak a háttérben. A leggyakoribb a közlekedők számára nem látható ok, hogy például a mélyebb, útalapcseréknél használt speciális betonoknak és szigetelőanyagoknak komoly technológiai kötési ideje van, ami gyakran napokat vesz igénybe, csak ezt követően érik el a megfelelő teherbírást. És van még néhány indokolt szakmai oka annak, hogy időnként a laikusok számára érthetetlennek tűnő és bosszankodásra okot adó forgalomkorlátozás van érvényben.
Szlovákiában minden elhúzódik, ami az autópályákkal kapcsolatos, az építés és a karbantartás is, mert rendkívül bonyolult és bürokratikus a közbeszerzés, és persze kevés a pénz. Miközben az autósok autópálya matricákon és a teherforgalom útdíjain keresztül jelentős összegekkel járulnak hozzá a közúti infrastruktúrához. Ráadásul Pozsony környékén a D1-es autópálya korszerűsítése során a munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy közben a forgalom nagy része fennmaradjon. Ez gyakran több ütemre bontott hosszabb kivitelezést eredményez. Félpályás útlezárás, torlódó autók, dugók, lassú munkavégzés, ezt tapasztaljuk. Már csak két lezárás választja el az autósokat a pozsonyi D1-D4 autópálya csomópont befejezésétől, közölte a minap a mintegy 976 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat kezelő Nemzeti Autópálya Társaság. És akkor itt a főváros környékén még jó a helyzet, mondhatnánk. Mert az a tapasztalat, hogy minél inkább távolodunk Pozsonytól, annál rosszabbak az utak, és lassúbb az útfelújítás, illetve az építés.
Romániában az autópályák és gyorsforgalmi utak a Nemzeti Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság hatáskörébe tartoznak. A sávlezárásokat és tereléseket a kivitelezők csak a társaság jóváhagyásával vezethetik be. De nincs olyan törvényi előírás, amely pontosan megszabná, meddig maradhat fenn egy-egy korlátozás. A gyakorlatban ezért a lezárások időtartamát, a munkálatok jellege és a kivitelezési szerződések határozzák meg. A közútkezelő ellenőrzi ugyan a munkaterületeket, és bírságot szabhat ki a szabálytalan kivitelezőkre, de a romániai autósok körében gyakori a panasz, hogy a hosszú kilométeren át tartó terelések mellett sokszor nem látható érdemi munkavégzés. Az útkezelő szerint ennek oka, hogy a korlátozások nem csak az aktív építés idejére vonatkoznak. Hidak, felüljárók, szalagkorlátok vagy más biztonsági berendezések javításánál a munkaterületet folyamatosan biztosítani kell, még akkor is, amikor éppen nem dolgoznak rajta. A járművezetők szerint azonban ennél sokkal nagyobb probléma az autópályák hiánya. Az ígéretek ellenére idén eddig egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át, de a román hatóságok szerint, ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Hamarosan elkészül az Észak-Erdélyi autópálya egyik Szilágy megyei, Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakasza, és dolgoznak a dél-erdélyi stráda még hiányzó Marzsina és Hólya közötti 13 kilométeres szakaszán. Ha ezt befejezik, a nagylaki határátkelőtől egészen belső Erdélyig, Nagyszebenig lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni.
Szerbiából, Szlovákiából és Romániából Ternovác István, Haják Szabó Mária és Pataki Lehel Zsolt tudósítását hallották, és mi maradunk az ország határain belül. Itt van stúdiónkban még mindig Szimicskó László, a Magyar Koncepciós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója. Egy autópálya, amiről talán még nem igen beszéltünk, pedig nagyon forgalmas ez az M1-es autópálya.
Igen, hát az azért érdekes, mert ott ugye elindult 2025-ben az autópálya bővítése, és az egészen a Bábolna térségében lévő Concó pihenőig tart, ott van egy hosszabb terelésünk, illetve a távolabbi országhatár felé tartó részeken vannak felújítási munkálatok, tehát két típusú terelés van fönt.
Arról van-e bármiféle statisztikájuk, hogy egyébként ezeknél a tereléseknél, vagy ahol építkezések folynak az autópályákon, mennyivel több baleset történik, vagy ezeknek általában mi leginkább az oka?
A baleseti statisztikákat nem mi vezetjük, hanem a rendőrség és a KSH. A rendőrségtől kapott információk alapján az M1-esen történő baleseteknél a három leggyakoribb baleseti ok az a gyorshajtás, a figyelmetlenség, illetve nem az út és látási viszonyoknak megfelelő közlekedés.
Ezek a ráfutásos balesetek például.
Alapvetően ugye itt erről van szó, a követési távolság, a sebesség, illetve a figyelmetlenség, miközben törekszünk arra, hogy minden információt átadjunk, van egy 13 nyelven elérhető honlapja az M1 bővítésnek, minden közlekedési információval van egy...
Hol van ez a honlap? Mert közben írja egy hallgató, hogy mikor készül el az M1-es, egy másik hallgató, hogy az M1 szélesítés előtt meg kellett volna tervezni a forgalom egy részének más útra terelését. Aki az M1-essel kapcsolatban szeretne több információt megtudni, hol talál ilyet?
Fölmegy az mkif.hu oldalra, és ott van egy fejlesztési menüpont, rámegy, és azonnal átviszi őt egy aloldalra, ami 13 nyelven minden információt tartalmaz, ami a
mkif.hu, tehát igen. Ez a rövidítés,
mkif.hu, és fejlesztés, ez átvisz erre az oldalra, minden ott van, a vészhelyzeti leállóblök elérhetősége, a pihenőhelyeknek, a csomópontoknak az elérhetősége, a tereléseknek a térképe, az összes olyan információ, ami az M1 bővítésével kapcsolatos ott van. Van egy infócsoportunk, amihez bárki szabadon csatlakozhat, az egyik navigációs céggel vagyunk partnerségben, rajtuk keresztül is kommunikálunk, megadjuk az információkat az útinformon keresztül az utazóknak is, és hogyha volt itt egy hallgatói észrevétel az M1-en, felolvasná ezt kérem még egyszer.
Igen, azt mondja, hogy meg kellett volna tervezni a forgalom egy részének más utakra való terelését.
Nekünk a szerződésünk úgy szól, hogy a bővítés teljes időtartam alatt biztosítanunk kell a 2x2 sávot. Ezt úgy képzelje el mindenki, hogy van egy 4 hengeres motor, ami jár, megyünk lefelé a Balatonra, és közben 6 hengeressé kell alakítani. Azért vannak hosszú, egybefüggő terelések, mert a bővítéshez kapcsolódó építési munkálatokat nem a főpályát akadályoztatva végezzük, hanem a munkaterületen, illetve az autópálya melletti szervizutakról oldjuk meg, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha is amennyiben tudunk rendben haladni, napi 1500 fővel dolgozunk egyébként az M1-esen, akkor egészen konkrétan Bicskéig 28. augusztus 31-éig, Concó pihenőig pedig 29. augusztus 31-éig fogjuk befejezni a bővítési munkálatokat.
Türelem, óvatosság, szabályok betartása. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
És akkor mi most a 11-es úton haladunk tovább a Dunakanyar művésztelep történetének. Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Magyarországnak számtalan olyan zuga van, amelyet a magyar közönség nem ismer. Számtalan táj tele szépséggel, bájjal, hangulattal, fénnyel, csodálatos régi motívumokkal.
A hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep, az idén 100 éves.
A művész szeme felkutatja ezeket a vidékeket és felhasználja alkotásai céljára. Szentendre így vált a magyar festőművészek kedvelt munkahelyévé.
A centenárium alkalmából a Művészet Malom 3 épületszárnyában egy egyedülálló jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus remek műveit gyűjti egybe. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Ferenci Múzeum muzeológusa, a tárlat kurátora avat be minket a kezdetekbe.
Ők alapvetően tájképfestők voltak, és itt találtak egy olyan természeti környezetet, ami szorosan, szervesen összeépült a várossal. Ezen a falon például olyan képeket helyeztünk el, ahogy megfestik nem csak a környező tájat, hanem mindig a környező természetbe helyezik el a városképet.
A művésztelep története nem csak a vásznakon, hanem a korabeli dokumentumokon is tovább él. A kiállító térben egy különleges archív fotó működik időkapuként, amely szimbolikusan összeköti a mai látogatót a múltalkotóival.
Egybefogad minket az a 8 alapító, akik 1926-ban megalapították a Szentendrei művésztelepet, és ez egy archív fotó, aminek a jelentőségét nem tudom hangsúlyozni, de sikerült úgy digitalizálni, hogy ilyen nagyméretű ember nagyságú fotók legyenek, akik fogadnak minket szimbolikusan, és a kiállítás grafikusával, Hajtó Gábor tervező grafikussal kitaláltuk, hogy mindegyik figurát külön kivágunk, és elhelyezzük a kiállításban, és szimbolikusan ők kísérnek minket.
Hogyan emlékszik a történetírás a telep markáns egyéniségeire? A kiállításon Rozgonyi László egész alakos figurája fogadja, köszönti a látogatót.
Egy magas, pakumbartos, jóképű férfi volt, állítólag bomlottak érte a nők, és aki pedig szemből fogadott minket, az Jeges Ernő, akinek nagyon jó fellépése volt, nagyon jó tárgyalókészsége, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon jó kapcsolatot tudtak létesíteni akkor a fogadó polgármesterrel, dr. Starzsinszky Lászlóval.
Az egykori tüdőszanatórium falaiból indult kezdeményezés egy évszázad alatt a hazai kultúra megkerülhetetlen bástyájává nőtte ki magát.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de természetesen lesz holnap is, akkor foglalkozunk például a gyermekek szünidei biztonságával, mire érdemes figyelni, hova mehetnek el fürödni, milyen szabályokat kell betartani. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a mai szerkesztő Veres Ágnes, a hangmester Hajósi Bence.